Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Kicsit furán is érzem magam, hiszen gyakorlatilag gazdasági elemzőként az elmúlt 2-3 évben meg kellett tanulnunk háborúkat elemezni, tehát háborús szakértőkké váltunk, energiapiaci szakértőkké váltunk, és most meg már pszichológusnak is kéne lennünk, hogy lássuk, hogy ki mit, miért mond és tesz. Nem tudjuk.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Üdvözöllek a stúdióban.
Üdvözöllek.
Mielőtt belevágnánk, arra kérném a Della lelkes követőjét, hogyha még nem tették meg, akkor regisztráljanak a 24.hu oldalon. Ezt a beszélgetést március 19-én, jól mondom a dátumot, 19-én igen, rögzítjük, tehát egy héttel a soron következő monetáris tanácskamat döntő ülést megelőzően. No de, amikor egyeztettünk a találkozó időpontjáról, akkor úgy tűnt, hogy nem az a kérdés, hogy az euró-forint árfolyam az áttörje a 400-as szintet, hanem az, hogy a 410-es szint meg tudja majd fogni az árfolyam esését. Azóta eltelt pár hét, és azt látjuk, hogy tulajdonképpen most már inkább kicsit távolodik a 400-os szinttől is. Az árfolyam valahol 393 és 395 között így oldalazgat, megrekedt ebben a tartományban. Mi történt ebben a rövid időszakban? Mi tudott támaszt adni a forintnak, különös tekintettel arra, hogy azért a beérkező információk a gazdaságból, azok a lehet akkor még rosszabb kilátásokat mutatnak, mint amit mondjuk az év elején lehetett gondolni. Kiemelten gondolok itt a GDP alakulására. A piac beárazta ezt a 2-2,5%-ot, a kormány még ragaszkodik a 3,5-4%-hoz. Ezzel kapcsolatban van egy információm, amiről majd szeretnélek téged kérdezni, de előbb próbáljunk választ találni arra a kérdésre, hogy mi fogta meg tulajdonképpen a forintot mostanában.
Úgy igazándiból, hogyha megnézzük, két nagyon fontos tétel van, ami alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen irányba is dől a forint. Az egyik az az, hogy amit el is mondtál, a makrogazdasági fundamentumok, mi történik a gazdaságban. És valóban láttunk azért olyan adatokat, amelyek nem teljesen megnyugtatóak, de azért alapvetően minden relatív, és hogyha 2023-hoz képest viszonyítjuk a várható 2024-es teljesítményt, legyen szó akár itt az inflációs folyamatokról, a gazdasági folyamatokról, talán még azt merem mondani, hogy a költségvetésről is, de azért ezt még lehet boncolgatni. De hogy minden tekintetben azt kell mondani, hogy egy picikét olyan nyugalmasabb időszak elé nézünk talán, és ez alapvetően egy támaszt ad a forintnak. A nemzetközi gazdasági környezet az már egy kiszámíthatatlanabb kérdés. Úgy szaladunk neki a 2024-es évnek, hogy azért sajnos már úgy csak megvonjuk a vállunkat, hogyha jön egy újabb sok, van egy újabb háború, van egy újabb bármilyen, nem is tudom, olyan furcsa esemény, amiket így kiszámíthatatlannak találtunk. Ugye most izraeli háború van, az ukrán háború még mindig zajlik, a vörös-tengeri konfliktus még mindig velünk van, de úgy nem történt olyan komolyabb eszkaláció. Tehát ebben a tekintetben az az érdekes, hogy a külső környezetben egy viszonylagos nyugalom van, mondom viszonylagos, tehát egy kicsikét olyan illúziónak tűnik ez a nyugalom, bármikor bármi elpattalhat, de alapvetően nem ez az, ami most befolyásolja a forintot. De akkor jöhet a kérdés, hogyha nem a makrogazdasági fundamentumok, és nem is a külső környezet, akkor mi marad nekünk? Hát alapvetően az úgynevezett ország-specifikus sokkok, tehát minden az, ami az ország határon belül történik, és ilyen politikai, gazdaságpolitikai történésnek számít. És ha visszatekerjük az időkerekét egy kicsit, akkor fogjuk megérteni, hogy jutottunk el ideig, és mi az, ami fogja a forint árfolyamát. Ugye amikor elindult ez az idei év, akkor a jegybank jelezte, hogy alapvetően a makrogazdasági környezet az annyit javult már, hogy akár lehetne gyorsítani is a kamatvágás folyamatán. És alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy valid érv. Tehát igazániból ez egy teljesen vállalható lépés volt a jegybank részéről. Amiután ezt az egészet elsodorta magával, ha úgy tetszik, az az összes többi gazdaságpolitikai kommunikáció. Kezdve azzal, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium bele akar nyúlni a hitelszerződésekbe, ez egy nagyon komoly félelmet indított el a piacon. És onnantól kezdve igazániból, ha úgy tetszik, elindultunk a lejtőn. És a forint elkezdett gyengülni, és ez egyfajta ilyen kvázi önbeteljesítő jóslatként működ, de nagyon sokan arra számítottak 2023 után, amikor a forint egész jó teljesítmény nyújtott, ugye visszaerősödött, hogy ezért kicsit olyan tündérvese szaga van ennek az egésznek, tehát ez a 24-es év nem biztos, hogy olyan jó lesz, és lám-lám, amikor elkezdett gyengülni a forint, akkor folyamatosan jöttek a piaci szereplők, és azt mondjuk, hogy na, akkor végre most megvan a gyengülés, és egyre többen és többen próbálták meg ezt a lehetőséget kihasználni. Tehát igazándiból voltak hírek, volt rá egy lehetőség, és a piac ezt kihasznált, és nagyon gyorsan elkezdtünk ugye tendálni 3,95, majd aztán elindultunk a 400 felé, de önmagában itt megint olyan sokkok kellettek, ami például a jegybank hatőkörén kívül van. Ugye az egyik a jegybank törvény.
Megszabad úgy fogalmazni, hogy ha a politikusok hallgattak volna ebben az időszakban, vagy a vitás ügyeket négy fal között egymás közt átbeszélik, de nem viszik ki a napra, akkor nem lett volna ez a markáns árfolyam elmozdulás? Leginkább ezzel magyarázható?
Ez a jó megfogalmazás, mert nagyon sokszor azt mondják, hogy nem kellett volna vitatkozni. Nem igaz, kell vitatkozni, ez tök jó dolog. Nem kell mindig mindenkinek egyetérteni abban, hogy merre menjen a kamat, mi történjen a gazdaság bizonyos szegmenseivel, de erre vannak a színfalak mögötti lehetőségek. Egy jegybankár bármikor tud beszélni szerintem egy miniszterrel. Én nem gondolom, hogy ezt a nyilvánosság előtt kell megtenni ezeket a beszélgetéseket. Az, hogy van egy szakmai diskurzus, én azt gondolom, ez nem probléma. A probléma az, hogyha ez igazándiból nyílt színen zajlik, és már-már elkezd túlmutatni a szakmaiságon, és elkezdenek kicsikét ilyen személyeskedőssé válni ezek a viták. És igazándiból ide is eljutottunk. Ugye ezt is láttuk az elmúlt egy hónapban, hogy már személyeskedésé folyult az a szakmainak tűnő vita, amit a befektetők nem nagyon szeretnek, és gondoljunk bele abba. Mi itt ülünk Magyarországon, nap mint nap követjük a magyar gazdasági eseményeket. Fordítsunk egyet a földgömbön, ott ülünk Los Angelesben, ott ülünk New Yorkban. Fogalmunk nincsen, pici egzotikus ország, Európa közepén, érdekes gazdaságpolitikával, baromi magas kamatokkal, akár még jó befektetési lehetőségekkel. Nem nagyon foglalkoznak vele. Megnézik, ami a fő hírportálokon kijön egy-egy ilyen egysoros hír. És hogyha ezeket az egysoros híreket az elmúlt egy-másfél hónapból egymás alá rakjuk, akkor mit látunk? Az, hogy a gazdaságpolitika legfontosabb szereplői folyamatosan valamilyen úton, módon, de alássák egymás tekintélyét. És igazándiból ez a New York-i befektetőnek, ő ezt nem tudja dekódolni, csak azt látja, hogy itt óriási káosz van, nem támogatják egymás, probléma van, a jegybank törvényt olyan valaki akarja módosítani, aki alapvetően nem is beszél meg ezt a jegybankkal, maga a jegybank vezetés ezt úgy kommunikálja, mintha nem is érdekelni, hogy ennek milyen hatásai lehetnek akár a befektetői bizalomra, tehát ilyen nagyon furcsa ezt egy profi befektetői szemmel nézni, és nyilvánvalóan ez eltántorítja a befektetőket. És igazából ezért mentünk el 400 közelébe, és igazából itt jött egy olyan fajta felismerés a gazdaságpolitikai oldalról, hogy oké, tegyük félre most ezeket a vitákat, tegyük félre a jegybanktörvényt, a kormány nem tárgya ezt, nem foglalkozik vele, majd elő fogják venni, most nem foglalkozunk vele. A jegybank azt mondta, hogy igen, látjuk, veszély van, foglalkozunk az árfolyammal, és nyilván, ha úgy adódik, akkor óvatosabbak leszünk, nem vágunk olyan mértékben kamatot, lassítunk, és egyébként is pontosan bemondták, hogy évközepére hova várják a kamatokat, tehát befolyásolják a piacot, és igazániból ez a fajta, hogy is mondjam, józanság az, ami végül visszalökte a forintot a 3,95 környékét, és most igazániból ez a gravitációs vonal, e körül mozgunk. Aztán majd, hogyha megint előkerül egy újabb kérdéskör, megint előkerül egy jegybanktörvény, megint előkerülnek az uniós pénzek, ugye elindult egy vita azzal, hogy most akkor bíróság elé kerül az Európai Bizottság, ennek nagyon hosszú a kifutása, ez Damoklész kardjaként lebog a fejünk fölött, tehát nagyon sok olyan tényező van itt még, aminél egy pici húr elpattan, és tényleg megint ott vagyunk 400-nál, és megint akkor valamit tenni kellene.
Jól olvasom én azt, hogy a jegybank és a kormány közötti gazdaságpolitikai vitákból származnak a személyi konfliktusok, vagy fordítva egy létező, meglévő személyi konfliktus halmaz az, ami tulajdonképpen irányt szab bizonyos gazdaságpolitikai döntéseknek. Amikor úgy teszem fel a kérdést, hogy jól olvasom, akkor jól olvasom-e azt, hogy inkább az utóbbiról lehet szó. Tehát nem arról van szó, hogy abból fakadna, tehát van egy alapvető szakmai vita, és az egyetlen értésből következnek aztán ezek a személyi konfliktusok, hanem egy meglévő törésvonal van a szereplők között, egyének között, és ők próbálják a saját személyes konfliktusukat aláágyazni, vagy a saját személyes meglátásaikat, érveiket alátámasztani gazdaságpolitikai programokkal.
A kérdés nagyon jó, szerintem ezt fel kéne tenni az érintett szereplőknek, és rájuk bízni, hogy válaszolják ezt meg. Ezt kívülről nagyon nehéz megállapítani. A másik, hogy kicsit furán is érzem magam, hiszen gyakorlatilag gazdasági elemzőként az elmúlt 2-3 évben meg kellett tanulnunk háborúkat elemezni, tehát háborús szakértőkké váltunk, energiapiaci szakértőkké váltunk, és most meg már pszichológusnak is kéne lennünk, hogy lássuk, hogy ki mit, miért mond és tesz. Nem tudjuk. Igazániból annyit tudunk csinálni.
Összetett
szakma. De az a helyzet, hogy annyit tudunk csinálni, hogy megpróbáljuk olvasni ezeket a szakembereket, és kitalálni, hogy kinek mi lehet a következő lépés. És igazániból ez a fontos, és ez a különbség szerint a magyar piac és mondjuk egy amerikai piac között. Mert még az Egyesült Államokban nagyjából működik az elemzői szemmel, hogy nagyjából tankönyvileg mit kellene csinálni, és akkor az ember azt mondja, hogy ez lenne igazániból a helyes, ő ezt előrejelzi, ezt jósolja, és alapvetően a gazdaságpolitikai döntéshozók nagyjából így is tesznek. Magyarországon ehhez képest nagyon sokszor az van, hogy bele kell rakni egy olyan sejtést, hogy oké, én értem, hogy mondjuk ilyen irányba kellene szerintem a fundamentumok miatt vinni a gazdaságot, na de közben van ennek egy politikai vetülete, van ennek egy olyan gazdaságpszichológiai vetülete, ami miatt nekem azt kell megjósolnom, hogy mondjuk Nagy Márton mit fog csinálni, Varga Mihály mit fog csinálni, vagy éppen Matolcsy György mit fog csinálni, és innentől kezdve ez már sokkal inkább egyfajta pszichológia, mint közgazdaságtan, és ezt teszi nagyon nehézé ezt az egészet.
Már a kettő tényleg nem szétválasztható egyébként egymástól, aki a tudomány, ágtudomány terület. Még maradva egy kicsit a jegybank-kormány konfliktusnál, ahhoz hosszú időn keresztül hozzászoktunk, hogy a jegybank implicite, de árfolyam célt határozott meg magának a monetáris döntései során. Tehát figyelt arra, hogy viszonylag gyengén tartsa a forintot. Ezt vagy elismerték, vagy nem ismerték el, de eléggé nyilvánvaló jelei voltak ennek a mondjuk az ezt megelőző 5-6-8-10 év során. Ebben most egy gyökeres fordulat állt be, tulajdonképpen már nem is implicite, hanem explicite fölvállalják, hogy árfolyam célja van a jegybanknak, hiszen amikor a reál kamat fontosságát hangsúlyozzák, akkor azzal azt mondják, hogy a befektetőknek csak így éri meg ide behozni a pénzüket, befektetni, és ezzel forint iránt egy keresletet támasztani, tehát erősíteni a forintot. Ugyanakkor a kormánynál felfedezhetjük azokat a jeleket, hogy most ő is egy pozíciót fölvet ebben az árfolyam vitában, és inkább kedvére volna, hogyha gyengülne a forint árfolyam. Például az export szempontjából lenne ez nagyon fontos, különösen egy olyan időszakból, amikor láthatóan nyüglődik a külső piac, tehát nehéz a felvevő piacokon jó teljesítményt elérni. Tehát mintha most egy olyan fázisba értünk volna, hogy egy bank az erős forintot próbálja tartani, alátámasztva érvekkel, a kormány meg ezekkel a jegybanki döntéseket aláásó kezdeményezéseivel tulajdonképpen áttételesen valahol a forint árfolyamát is próbálja kicsit manipulálni.
Egy dolgot ne felejtsünk el, hogy nem rakjuk emögé a gazdasági környezetet, és nem rakjuk emögé azt, hogy mikor mi történt. Ugye amikor a jegybank igazániból egy kicsikét lazábban vette ezt az egész árfolyam kérdést, az abban az időszakban esett, amikor gyakorlatilag zéró kamatkörnyezetből indultunk el. Tehát volt egy nulla körüli kamatkörnyezet, globálisan mindenki attól félt, hogy soha nem lesz már infláció, mindenki öntötte a pénzt a gazdaságokban, mennyiségi lazítás, itt-ott ösztönző programok, és mindenki próbált valahogy inflációt csiholni, és igazániból ebbe az időszakba jött be az a képbe, hogy hát alapvetően, hogyha ez így működik, és nincsen akkora inflációs veszély, akkor abban sem látunk talán akkora kockázatot, hogy úgy segítsük a magyar gazdaság versenyképességét, hogy egy picikét gyengítsük az árfolyamat, vagy legalábbis hagyjuk a természetes folyamatokat a maguk medrében folyni. Ugyanis mi történik? De amikor van egy felzárkózó gazdaság, az azért felzárkózó jó esetben, mert gyorsabb a gazdasági növekedése, mondjuk az Európai Uniónál, most Magyarország és az Európai Unió viszonyát, hogyha nézzük. Dinamikusabb növekedés viszont csak magasabb infláció mellett érhető el. Ami azt jelenti, hogy ha magasabb az áremelkedés üteme, akkor a relatív helyzetünk az romlik, hiszen nálunk drágábbá válnak a termékek, a szolgáltatások, és innentől kezdve elérhetünk egy olyan pontot ebből a differenciából, ebből a közeledésből, ahol már annyira nem éri meg külföldnek mondjuk Magyarországról üzletelni, mert már túl drága lesz. Hogyha közben ezt egy stabil árfolyam mellett csináljuk, akkor ez valós. Közben egy gyengülő árfolyam mellett csináljuk ezt, és mondjuk annyival gyengül az árfolyamunk, mint amekkor az inflációs különbözet, akkor alapvetően reál értelemben stabilan lehet tartani a versenypozíciónkat. Tehát igen, drágulunk az árak miatt, de közben az árfolyammal ezt visszavesszük. És amikor nincsen egy inflációs veszélyhelyzet, akkor azt kell mondjuk, hogy ez éppenséggel egy valid gazdaságstratégia is lehet. Azt nem mondom, hogy jó vagy rossz, ez egy valid gazdaságstratégia, és ezt folytatták. De most megváltozott a világ. Most már nem 0%-os inflációról beszélünk, hanem arról, hogy vajon visszatérünk-e tartósan a 3%-os inflációs közelébe, vagy most ilyen 4-5% környékén beragadunk esetleg. Egy ilyen helyzetben egyszerűen nem elfogadható az, hogy folyamatosan gyengüljön a forint, hiszen ez is inflációt generál, inflációs többletet hoz, az meg már eleve van, tehát ez nem feltétlenül szerencsés ilyenkor, hogy inkább stabilan kéne tartani ezt az árfolyamot. És ezzel
szemben Nagy Márton miniszter azt mondja, hogy az inflációs célt azt magasabb szinten kellene meghatározni, és sürgeti, hogy a 3%-os középérték helyett 5-6% környékére kéne belőni éves szinten az inflációt. Tehát tulajdonképpen beismeri, kinyilatkoztatja, hogy a kormánynak érdekében állna egy magasabb infláció.
És ez is a felzárkózással kapcsolatos kérdés, tehát ők gyakorlatilag olyan dinamikus gazdasági növekedésben gondolkoznak, olyan növekedést szeretnek elérni, aminek a velejárója ez a magas infláció, és hogyha ennek a növekedési többletnek ez a velejárója, ám legyen, ők ezt elfogadnák mellékhatásként. Azért az nagyon fontos, hogy mi ahhoz Magyarország kicsik vagyunk, hogy egyedül egy ilyen rezsimváltást végrehajtsunk. Hiszen gondoljunk bele, hogyha körülöttünk mindenhol mindenki ugyanezt az inflációs célt tartja, és van egy szabadon lebegő árfolyamrendszere, akkor onnantól kezdve, hogyha mi ezt az egészet eltoljuk saját magunk is, sem az Amerikai Egybank, sem az Európai Központbank, se senki más nagy szereplő nem foglalkozik azzal, hogy most akit módosítgatják az inflációs célokat, akkor ezzel mi kvázi partvonon kívülre rakjuk magunkat, és kitűzzük magunkra az ászlót, hogy oké, ide lehet lőni, kérem szépen, mert mi szeretjük az inflációt, akkor gyakorlatilag a befektetők azok folyamatosan támadni fogják a fizetőeszközünket, mert egy folyamatos ilyen gyengülő spirálba tudnak minket lökni. Tehát ezzel céltáblát tudunk magunkra helyezni. Az a más kérdés, hogyha van egy globális szakmai konszenzus ezzel kapcsolatban, és voltak egyébként ilyen hangok, voltak ezzel kapcsolatban szakmai viták, hogy igen, lehet, hogy ezt feljebb kéne tolni, hogyha egy ilyen új gazdasági időszakba léptünk, lehet, hogy van értelme magasabb inflációs célt követni, de ezt Magyarország egyedül nem tudja úgy eldönteni és véghez vinni, hogy ebből ne jöjjön ki rosszul. Ha mondjuk az Amerikai Egybank, az Európai Központi Bank ezt meglépi, akkor mi erre a vonatra felugorhatunk. Az más kérdés, hogy ilyenkor sok értelme nincsen.
De most csak mi ülünk ezen a vonaton?
Én azt gondolom, hogy igen, hogyha megnézzük Jerome Powellt, ugye az Amerikai Jegybank elnökét, amikor neki föltették ezt az adekvát kérdést, egy nagyon egyszerű választ adott rá, jelen pillanatban nem gondolkozunk ezen, és nem is tervezünk ezen a kérdésen gondolkozni. Köszönöm, következő kérdés. Tehát innentől kezdve, hogyha az Amerikai Jegybank azt mondja, hogy az inflációs célkövetés rendszere szerintük jelen pillanatban még valid és tartható, akkor innentől kezdve ezzel szembe menni, ez megint egy kicsit olyan, mint amikor mondjuk minden más jegybank kamatot emel, de egy kis szabadon lebegő valutát jegyző ország meg éppen kamatot vág. Tehát egymással szembe menni az nem szerencsés, és ezt még maga az Európai Központi Bank sem meri megtenni a Feddel szemben, pedig azért az európai gazdaság azért összsúlyban nagyobbat tud ütni, mint egy magyar gazdaság. Tehát azért jól látható, hogy hogy lehet itt független gazdaságpolitikákban gondolkozni, de azért itt még mindig a nap vége lesz egy függő viszony, akár az amerikai jegybanki politikától, akár az európai jegybanki politikától, és ezt minden gazdaságpolitikusnak kénytelen kell tenni, tudomásul kell vennie, hogy szűkebb a mozgástér, amin belül lehet játszani, és persze lehet gondolkozni, és lehet szakmai vitát generálni, csak ezt megint nem biztos, hogy nyílt színen kell megtenni, mert azzal a befektetők figyelmét hívjuk fel magunkra, hogy oké, mi már megint sérülékenyebbek vagyunk, mert máshogy gondolkozunk, mint mások, és ezzel gyakorlatilag céltáblává válhatunk. Nem biztos, hogy azzal válunk, de válhatunk.
Most ismerve mondjuk Nagy Márton track recordját, azért feltételezhetjük, hogy ezekkel a kockázatokkal ő teljesen tisztában van. Véletlenül. Úgy lehet, hogy mégis az ő nevével fémjelzett gazdaságpolitika Magyarországon per pillanat szemben megy a forgalommal. Tehát akkor mi az, amit mégis
nem biztos,
másképp
hogy szemben megy a forgalommal. Én azt gondolom, hogy van egy vízió, és ezt már megszokhattuk Magyarországon, hogy a gazdaságpolitikusok alapvetően vízió alapján működnek. Van egy vízió, amit ők szeretnek megvalósítani. És visszatérve egy kicsit arra
de most mondtad
körbe,
el, hogyha nincsen egy támogató nemzetközi környezet, Fed és az ECB részéről, akkor ez a különutasság, ez sokkal több veszélyt hordoz
magában. Ettől beszélgetni lehet róla, a szakmai vitát lehet róla generálni, csak nem mindegy, hogy ez szakmai vita, vagy kinyilatkoztatás lesz a nap végén.
És utóbbi
ez
történik.
Valahol a kettő között vagyunk félúton, tehát nem
egyértelmű. Szakmai vitát sem bontott a Nagy Márton, nem
lezárták viszonylag gyorsan.
Igen. Úgy beszélt róla, mint amiről tulajdonképpen
kívánatos lenne, de a nap végén nem megvalósítható.
Kívánatos a kormány akarata, és jó lenne, hogyha a jegybank ezt a saját politikájává tenni és emelni. Aztán valóban ezek a hangok elcsitultak, elhalkultak, de volt egy erős akarat, amelyik megjelent a közbeszédben.
Hogy meg tudjuk érteni egyébként ezt a fajta szembenállást, ami a gazdaságpolitikai ágak között lehet, igazándiból szerintem teljesen egyszerű a képlet. Mindenkinek van egy saját feladata. És amikor ezek a feladatok abszolút egy irányba mutatnak, az tök szuper, akkor nagyon nincsen mit vitatkozni. Ha viszont ezek ellentétes irányba húzzák a gazdaságot, na akkor van probléma, akkor kellene ezt valahogy megoldani konstruktív módon. De az a helyzet, hogy nagyon sok esetben, és ez összességben akár a magyar vállalkozói létre is vonatkoztatható, nagyon sok esetben ez a fajta konstruktív diskurzus, hogy ilyen csúnya szavakat használjak, ez nem feltétlenül működik, hanem sokkal inkább az erőből való döntéshozatal működik. De most mi történik? Nagy Mártonnak szerintem egyetlen egy feladata van. A gazdaságot felzárkozási pályára tenni, vagy ott tartani. Pont. Neki ehhez megvan adva minden eszköz, és ő ezt szeretné minél hamarabb, minél gyorsabban, minél jobban véghez vinni. Ha neki ez a feladata, akkor ez a feladat, ő neki ezt kell csinálnia. De ott van a jegybank, aki valóban nagyon sokáig támogatta a gazdaság növekedését, mert ez le is van írva a jegybank törvényben, hogy amikor az árstabilitás megvan, akkor támogathatja a kormány gazdasági törekvéseit. De az első az árstabilitás. És jelen pillanatban nem beszélhetünk árstabilitásról, mert nem az az érdekes, hogy tegnap, meg ma, hol van az infláció. A jegybanknak másfél-két éves időhorizonton kell előre gondolkoznia. És jelen pillanatban, hogyha most meghozunk olyan döntéseket, abból könnyen lehet, hogy majd két év múlva fogjuk a fejünket, hogy na azt is ott akkor nem kellett volna engedni, mert akkor most nem lenne 5 vagy 6%-os az inflációnk. Tehát nekik sokkal komolyabban előre kell gondolkozni, mondjuk a gazdaságpolitika másik ágának is illdomos egyébként ezt megtennie, de a jegybanknak még inkább fontos ez a fajta időhorizont, és ő nekik most ez a fajta növekedési cél az árstabilitás céljával, az inflációs céllal, nem is azt mondom, hogy homlok egyenest ellen megy, de azért úgy vannak súrlódások, finoman fogalmazva, és innentől kezdve gazdaságpolitikai döntéshozók között is, a céljai között is vannak súrlódások, és akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy nyilván ezt meg lehet beszélni gazdasági fórumokon, meg lehet beszélni szakmai vitában, de nem feltétlenül mondjuk befektetők szeme láttára, és egy kicsit már talán személyeskedő hangnemben.
Van még egy tényező, amit említenünk kell, amikor a forint elmúlt időszakbeli árfolyam mozgását figyeljük, ezt pont a már említett Európai Központi Bank és a Fed. Ugye mind a két intézmény részéről úgy néz ki, hogy a kamatcsökkentési ciklus az kitolódik időben, ez nyilván erősíti a dollárt és az eurót a forinttal szemben, tehát ez is valami lökést adott a forintnak, hogy a 400-as szint felé elinduljon. Mához egy hétre ülésezik a monetáris tanács következő kamatülésre. izgalmasan alakult a legutóbbi is a 100 bázispontos vágással, benne volt a levegőben, hogy amilyen óvatos volt azt megelőzően a tanács, a 75 bázispontos vágást fogják választani. Mit vársz a márciusi üléstől mindezek fényében?
Hát mondanám azt, hogy visszajövök egy hét múlva és megbeszéljük, de hogy nehéz megmondani. Mert hogy bármikor történt bármi a forint árfolyama. Mi is beszélgettünk most arról, hogy milyen tényezők befolyásolják. Viszonylagos nyugalom van a nagy politikában, ha szabad így fogalmazni, de ott is bármikor bármi történhet. Elpattalt valami külföldön, elkezd a befektetők tömkelege menekülni a régióból, még nem is kell, hogy ez magyar specifikus dolog legyen. Gyengül a forint, bezárja a kapukat a jegybank előtt, nagyon nem lehet mit csinálni. Nyilván egy hét alatt már a makrogazdasági adatok nem jönnek, amik érdemben befolyásolják a jegybank képét, tehát erre mondjuk tudunk alapozni. És ha erre alapozunk, akkor még mindig azt mondom, hogy a beérkező adatok azok alapvetően támogatnák a 100 bázispontos kamatvágást. Az infláció 3,7%-os. Jelen pillanatban vannak azért kockázatok, amik azt mutatják, hogy magasabb lehet az infláció a második fél évben, sőt, szinte biztos, hogy magasabb lesz a második fél évben, de hogy ez visszatér-e utána, valószínűleg vissza fogunk tudni térni 4% környékére legalább. Hogyha azt nézzük, hogy a külső egyensúlyunk hogyan...
Idén évközben hol lesz a csúcsa az inflációnak szerinted?
Hát évközben nem, évvégén látom a csúcsot, valahol 5,5-6% környékén. Ugye ne felejtjük, pont 2023-ban évvégén voltak mínuszos hó per hó árindexek, ami azt jelenti, hogy csökkent az árszínvonal, és ez egy úgynevezett alacsony bázist jelent, és ehhez képest nézzük majd 24 végén az akkori havi átárazásokat, pusztán az előző évi negatív indexek miatt magasabb lesz ez az inflációs rátánk, és éppen ezért azt gondolom, hogy az év vége lesz a csúcspont, valahol 5,5-6%-on, és onnan kezdünk el majd megint lefelé jönni. Ezért sem mindegy, hogy most miként dönt a jegybank. Látszik, nem azt kell meghatározni, hogy most mi az infláció, hanem eltalán egy évvégén mi lesz, mert a ma meghozott kamat döntéssel már azt is befolyásolom. És ugye túl sokat vág a jegybank.
Játszunk el a gondolatra, hogy tag vagy a monetáris tanácsban.
Jaj, én nem szeretném.
A kellő információs bázissal rendelkezel.
Ez veszélyes
játék.
Tehát,
ilyen minőségben kérdeznélek téged, hogy milyen döntést hoznál, akkor erre mi lenne a válaszod?
Én alapvetően azt gondolom, hogy túl sok a kockázat ma a magyar gazdaságban és a magyar gazdaság körül, úgyhogy én óvatos duhajként, ha a 75 és a 100 között kell választani, mert ez van a menükártyán, akkor én talán a 75-öt húznám be.
Lehet, hogy inkább nyúlnál az 50-hez is, hogyha az asztalra kerülne?
Az a helyzet, hogy szerintem az évközepi, évvégi monetáris politika a fontos. Az, hogy odaig hogy jutunk el, az majdnem mindegy szerintem. És ebben volt egyébként nagyon-nagyon sok vita a befektetők között, hogy ha jegybank azt mondja, hogy évközepére váltóan 6-7% környékére érünk el, az igazániból el lehet érni úgy is, hogy egy kicsit agresszívabban vágunk, aztán majd jóval kevesebbet, lehet kiegyensúlyozottabban is vágni, tehát hogy előrehozottan, hátratoltan, de a nap végén, ha ugyanoda érünk el mondjuk 3-4 hónap múlva, akkor ez már csak játék a számokkal. És igazániból nekem jelen pillanatban ez a mantrám, és ez a fontos, hogy nem az anyag, hogy ma meg holnap mi van, hanem hogy lőjük be úgy ezt a kamatszintet június végére, hogy ha ott tartjuk az év végéig, és év végén valóban megérkezik ez az inflációs, nevezük többletnek, akkor még mindig legyen pozitív reálkamatunk. Visszakanyarodva arra a pontra, hogy valóban sajnos ezen mindig kell a befektetőknek, hogy ide jöjjenek Magyarországra, és vásároljanak magyar államkötvényt, hogy vásároljanak magyar forintot, kell ez a fajta kamat többlet, kamat különbözet, az infláció feletti hozam, hogy legyen valamiféle ösztönző vagy bátorítás számukra, anyagilag kvázi megérje nekik itt befektetni. Tehát én ilyen szemmel hoznám a döntéseket, és szerintem ez a szemlélet megvan a Magyar Nemzeti Bankban, nem véletlenül mondták el és hangsúlyozták legutóbb, hogy egyrészt a második negyed évben még óvatosabbak lesznek, 6-7% köré elérünk valahova, majd meglátjuk, hogy mit enged a piac, mit enged a külső, belső környezet, aztán majd meglátjuk. A második fél év nagyon bizonytalan, most még nagyon nehéz előre jósolni, tehát ott lebeg a levegőben annak a lehetősége, hogy akár meg is állnak, hogyha az infláció az nagyon megindul az év második felében. És ugye van még egy nagyon fontos tétét, elhangzott az Európai Központi Bank, elhangzott a Fed, de nem beszéltünk a régiós jegybankokról. Márpedig a régiós jegybankok viszonylatában is nagyon fontos, hogy a Magyar Nemzeti Bank mit csinál, hiszen a befektetők nagyon sok esetben azt is mérlegelik, hogy ha már a régióhoz nyúlnak, akkor mondjuk Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot válasszák el, akár mondjuk ilyen valutakereskedés szempontjából, vagy akár kötvény szempontból. És innentől kezdve a jegybank szerintem nagyon komolyan figyel arra is, hogy például mi történik Lengyelországban, mit csinál a Lengyel Nemzeti Bank. Ott az alapkamat 5,75%, és nagyon nem úgy tűnik, hogy ők kamatot fognak vágni idén. Ez nagyon lehet vitatkozni ezen, ez megint egy másik kérdéskört kinyitna, de hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ők nem fognak vágni. Én azt ma elképzelhetetlenek tartom, hogy a Magyar Nemzeti Bank le tudja úgy vágni a kamatot a lengyel kamat szintjére, az változatlan marad, hogy közben a befektetők ezt tárt karokkal és tapsolva nézzék, és mondják azt, hogy jó, de jó, hát tök szuper, akkor itt maradunk. Nem. Tehát kell ez a kamatprémium. A magyar költségvetési helyzet sokkal rosszabb, mint a lengyel, akár adósság szempontból, akár folyó költségvetési szempontjából. A külső sokoknak is jóval nagyobb a kitettségünk, eleve a forint sérülékenyebb. Hogyha megnézzük, akkor az uniós források körüli vita is azért a lengyeleknél csitulni látszik, nálunk megint felerősödik. Tehát minden abban az irányba mutat, hogy régiós szinten is kell egy kamatprémiumot tartani. Azon lehet vitatkozni, hogy ez mennyi legyen. Én azt gondolom, hogyha egy 6,5%-ra elérünk júniusban az alapkamat tekintetében, és most mindegy, hogy most 75, meg 100, meg 50, hogyan váltogatunk, de hogyha azt a 6,5-et elérjük, szerintem ott valószínűleg meg kell állni, kiverni az inflációs újrafutást, majd a lefutást, és nyilván azzal lehet egy olyan fajta stabilitást hozni talán az árfolyamban, amit a kamatprémium segít.
Jövő év elején tartani. Lehet majd újra gondolkodni további.
Elméletileg jövő év elején lehetne, és akkor most megint kapcsoljuk be a politikus gombot. És decemberben van olyan jegybankár, aki 3 hónappal a lelépés előtt elkezd bármiféle komolyabb, nem nagyon szokott jelenni, de nem csak Magyarországon, sehol máshol. Tehát alapvetően azt látjuk,
a jegybankoknál is létezik ez a bénakacsa állapot, mint mondjuk az elnökök.
Alapvetően sok esetben létezik, mert gondoljunk bele abba, hogy elkezd mondjuk valamilyen kamatvágási ciklust, kamatemelési ciklust, mennyiségilazítást, mennyiségi szűkítést, mindenféle dolgokat lehetne mondani. De igazániból a piac hogy gondol erre? Oké, most elkezdi, de hogy 3 hónap majd jön egy új vezetés, nem tudjuk ki lesz, nem tudjuk mit fog csinálni. Most igazándiból nem fogok én ráülni erre a vonatra. Teljesen mindegy, hogy mit csinál a jegybank, 3 hónap múlva úgyis akár fenekestül felfordulhat az egész. Tehát ebből a szempontból egy utolsó hónapos változások, azok már nagyon-nagyon ritkák szoktak lenni, mondom, akár nagy jegybankok esetében is. Tehát ebből a szempontból én, hogyha azt mondom, hogyha megáll a jegybank nyáron, és nem tudik semmi olyan nagy sok, ami miatt bele kell nyúlni a kamatpolitikába, akkor valószínűleg az már márciusig kitart, és akkor majd az új jegybanki vezetés eldönti az akkori értékítet alapján, hogy akkor merre tovább.
Tartsuk be nyomva a politika gombját ebben a témakörben. Hogyha 6,5-nél megáll a jegybank idén, azzal nyilván megint ki fogja váltani a kormány és járulékos körei haragját. Ez azt jelenti, hogy akkor ez a vita, ez kódolva benne marad a rendszerbe? Tehát ahhoz kell hozzászoknunk, hogy az idei évet végig fogja kísérni, ez a félig szakmai, félig személyeskedő vita a felek között?
Nem vagyok benne biztos, hogyha megnézzük, hogy jelen pillanatban is egy picit, hogy a szakmázásba belemegyünk, hogy a monetáris transzmisszió a kulcs. Ez azt jelenti, hogy maga a jegybanki kamatpolitika, az különböző csatornákon keresztül hogyan hat a reálgazdaságra, a gazdasági szereplőkre. Ugye jelen pillanatban az van, hogy nagyon-nagyon sok helyzetben ez a monetáris transzmisszió, ez a fajta csatorna, ez sérült, ez blokkolva van, ahogy ezek elfolynak a döntések, mert hogy itt kamatsapka, ott önkéntes kamatplafon, és innentől kezdve ugye azért nyilván lehet kamatot vágni, de egészen addig, amíg el nem érünk egy olyan szintre, ahol ez már effektívvé válik, addig ugye ennek nagyon kevés szerepe van, és valóban mi marad, az árfolyam befolyásolása marad a kulcs. Azon keresztül lehet nagyon sokat elérni az inflációban. Kamatokon keresztül, hogy is mondjam, kicsit korlátozott most a jegybanknak a gazdasági ráhatása. De ez a 6-7%, ez pont az a szint, amikor már, ha ide becsúszunk, akkor már visszatér ez a fajta monetáris transzmisszió, mert ugye, hogyha belegondolunk a KKV-k esetében is, ugye például a vállalkozások számára a változó kamatozású hitelek azok olyan 7% környékén, 7% fölött lettek ugye befixálva a kormányzati döntés által. Ha becsúszik az alapkamat 6,5%-ba, és az egész kamatkörnyezet ezzel lejjebb jön, akkor ezek már nem lesznek effektív korlátok, úgymond. Tehát szerintem pont ez a 6-7% az a szint, ahol már alapvetően visszatérünk egy inkább piaci működésű rendszerbe, nem pedig ilyen adhok beavatkozások, és itt ott próbáljuk meg egy kicsikét segíteni a szereplőket, hanem akkor már egybannak lesz egy rendes ráhatása, és ez valamennyit enyhíthet szerintem a feszültségeken. Lehet, hogy egy kicsikét optimista nézed, de én azt gondolom, hogy ez az a 6-7%, aminél már szerintem elcsitulnának a viták, és addigra azért már nagyon sok víz lefolyik a Dunán, a Tiszán, meglátjuk, hogy hogy áll a magyar gazdaság. Lehet, hogy pozitívan csalódunk, erősebb lesz a külső környezet, jobb lesz az export teljesítményünk, jobban felpattan a fogyasztás, beindul a beruházás, hát a januári építőipari adat az teljesen meglepetés volt, 10%-os növekedés havi alapon, ez ott valami nagy projekt befejeződése nyilván segített, de hogyha ez így marad, és havi alapon ilyen szépen erősödik az építőipar, akkor nem biztos, hogy a kormányzatnak szüksége lesz még több impulzusra ahhoz, hogy még elérhetőbb legyen mondjuk a 3-4%-os növekedés, ami jelen pillanatban szerintem azért messze van a valóságtól, inkább 2% környéke tűnik reálisnak számomra, meg az elemzői konszenzus is nagyjából ennyi, de lehet, hogy azt látjuk majd pár hónap múlva, hogy nem is kellenek már többletimpulzusok, mert a gazdaság szerencsére talpra állt anélkül is.
Na, egyébként pont ide kapcsolódik a következő kérdésem, hogy szerinted eljöhet-e az a pillanat idén, és ezt én leginkább mondjuk a júniusi választások utáni időszakra teszem, amikor a kormány leszámol a lázálmokkal, és valamennyire a realitáshoz közelebbi makropályát tesz le az asztalra. Ugye most azt látjuk, hogy 4%, 3,5-4% körüli GDP növekedésre terveznek. Az eredetihez képest emelt, de még így is kritikusan alacsonynak tűnő 4,5%-os államháztartási hiánnyal terveznek. Úgyhogy a több alapmutató esetében is úgy tűnik, hogy a piaci vélemények teljesen elszakadnak a kormányzatétól. Az államháztartás esetében olvastunk már 5,5% körüli idei hiányvárakozásról is. A GDP esetében, és akkor így utalnék arra, amiről már tettem utalást a beszélgetésünk elején, hogy én úgy tudom, hogy Orbán Viktor azt talán többféle makropálya van, ebből most a Nagy Márton képviselte optimista, a növekedést erőteljesen támogató makropálya élvez előnyt ezzel a 3,5-4%-kal, de én úgy tudom, hogy ott van egy alternatív pálya, amelyik viszont 2-2,5%-os idei GDP növekedéstből vezet le mindent, ami erre az évre érvényes lehet. Tehát szerinted, ha úgy tetszik, az igazság pillanata az elkövetkezhet valamikor a nyár közepén?
Ha valóban léteznek ilyen alternatív szenáriók azon az asztalon, akkor én nagyon boldog vagyok. Mert ugyanis ez a feladata egy elemzőnek, hogy ne csak is kizárólag egy pályába gondolkozzon, hanem igenis kell, hogy legyen egy pozitív, meg egy negatív szenárió is, hiszen bármikor bármi történhet, pláne kisnyitott gazdaságként, ez Magyarországra halmozottan igaz. Tehát ebből a szempontból meglátjuk, mi történik a következő pár hónapban. Én szerintem elő kell majd venni azt az alternatív forgatókönyvet. Én azt gondolom, hogy ez a 2% körüli gazdasági növekedés tűnik inkább reálisnak, és akkor itt egy fél pillanat rájunk meg, hogy ez mennyire lesz majd vajon illúzió. 2023, mínusz 0,9. Kiigazíthatjuk itt az adatokat, és akkor mínusz 0,7, ha jól emlékszem. De legyen mínusz 0,9, ez volt a nyers adat. Ez is egy illúzió. Mennyi volt valójában a belső magyar gazdaság teljesítmény, amit lehetett befolyásolni? Mínusz 3,1%. A mezőgazdaság, amihez olyan nagyon sok közünk nincsen, mert jön az időjárás, meg a bázis hatások, az 2,2%-ponttal tolta meg a növekedést. Így lett mínusz 0,9. Ha nem lett volna mezőgazdaság, mínusz 3,1, tehát 3%-os recesszió volt Magyarországon. Ez egy nagyon komoly visszaesés. Ezért mondom azt, hogy a 23-as gazdasági év az egy elveszett év volt, és valamennyire egy illúzió is. Mert hogy sokkal rosszabb volt a gazdasági teljesítmény. Így már érthetővé válik, hogy miért olyan rossz a költségvetés helyzete. Hiszen egy mínusz 0,9 mellett nem biztos, hogy ennyire, bocsánat a profán kifejezés, egy gatya állapotban lenne a költségvetés, de hát ez a helyzet. Viszont, hogyha megértjük, hogy ebből a mezőgazdaság mekkora részt hasított ki, és a mezőgazdaságból befolyó költségvetési bevétel alapvetően azt kell mondjam, hogy minimális, akkor innentől kezdve látjuk azt, hogy bizony érthető, hogy ez a költségvetés ez miért van ilyen a matyi állapotban. 2024, mi fog történni? Egy ilyen mezőgazdasági év után ez nem fog megismétlődni. Magas a bázis, most úgy tűnik a termés eredmény becslések alapján, hogy inkább egy átlagos évünk lesz, a tavalyi minden idők második legjobb termés eredménye volt nagyon sok esetben, vagy akár átlagban nézve. De most csak egy átlagosat hozunk, a mezőgazdaság simellett, hogy ugyanennyivel most visszahúzza a gazdasági növekedést. Tehát lehet, hogy azt mondjuk, hogy 2% lesz a GDP növekedése, de mondjuk ebből lehet, hogy 1-2% pontot már levett a mezőgazdaság. És hogyha azt visszaraknánk, akkor könnyen előfordulhat, hogy már kapunk egy olyan helyzetet, hogy egészen jól néz neki egyébként mezőgazdaság nélkül ez a gazdasági növekedés. És megint könnyen lehet, hogy éppen ebből az illúzióból fakad majd az, hogy a költségvetés is idén akár sokkal jobb állapotban is lehet majd, erős feltételezés, meg némi talán bizakodás, de hogy így akár benne lehet a pakliban, tehát még egy ilyen relatíve gyengébb 2%-os növekedés mellett is végül a következő hónapokban nagyobbat javul a költségvetési helyzet.
Tegyük hozzá, hogy ezt a költségvetést tavaly nyáron 5-6%-os infláció mellett tervezték, most pedig az elemzők legtöbbi már 4-4,5%-ot vár, talán inkább a 4-hez közelebbit, igen, ami pedig adóbevételi oldalon mindenképpen éreztetné a hatását.
Igen, de azt is láttuk egyébként, hogy a magas infláció nem feltétlenül jó a költségvetésnek, hiszen minél magasabb az infláció, annál kevesebbet tudunk vásárolni volumenben, és ez volt a nagy nehézsége a 23-as költségvetésnek. Hiába volt magas az infláció, és hiába került minden több, és ezáltal egy adott terméken magasabb volt az áfa bevétel, mivel jóval kevesebb mennyiség fogyott mindenből, ezért innentől kezdve az áfa bevétel az összezuhant. Tehát simán előfordulhat, hogy ha alacsonyabb lesz az inflációs ráta, az pont annyit tud jelenteni, hogy egy kicsit jobban meglöki a fogyasztást, és ezzel már akár ki is kompenzálódhat ez a fajta inflációs hatás. Tehát a nap végén nem biztos, hogy olyan sokkal rosszabbul járunk. Én sokkal jobban aggódok amiatt, hogy úgy lett betervezve ez a 2024-es költségvetés, hogy egy teljesen értelmezhetetlen bázison már, ami még rosszabb lett, és arra, és azon görgetjük magunkkal ezt a fajta áfa hiányt, ezt a fajta jövedékiadó hiányt, görgetjük magunkkal a feldúzott költségvetési számokat, és való igaz, ki lehet most igazítani, és mondhatjuk azt, hogy 4,5% a cél, de ettől még a tavalyi célt is elvétettük igen masszívan, több százalék ponttal, és ezt igazán most csak annyi történik, hogy azután utána mentünk, de a bázist még mindig nem igazítottuk ki. Mi azt számoltuk, hogy nagyjából a GDP 1-1,5% az, ami most egy reális elcsúszás a költségvetésben. Tehát ha nagyon szőrőszív vagyok, akkor azt mondom, hogy megint 6% környéki költségvetési hiánnyal nézünk szembe idén, és mondom, lehet, hogy meglepődünk, és ez a fajta illúzió, ez most pont segíteni fog, gyengébb GDP növekedési szám, de mégis jobb költségvetési bevétel, és akkor nem biztos, hogy hozzá kell nyúlni a költségvetéshez az év második felében, de azért egyelőre nem mernék nagy tétekben fogadni, hogy ez a 4,5% ez úgy marad, ahogy, és még akár teljesíthető is.
Hát meglátjuk. Virovász Péter, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.